Istennek igéjét Pál apostolnak Rómaiakhoz írt leveléből, a 8. részből, a 31-től a 39-ig tartó versig mondanám. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nékünk vele együtt mindent? Kivádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választan el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva. Te érte gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek minket, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenlevő, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy nézhetünk rád, és köszönjük, Urunk, azt, hogyha rád nézünk, akkor nem bizonytalan talajon áll az életünk, hanem biztos tényeken. Azon, hogy te szeretsz bennünket, azon, hogy te megváltottál bennünket, azon, hogy te velünk vagy. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy igaz az, amiről Pál apostol is beszél ennyire nagy bizonyossággal, hogy sem halál, sem élet és semmilyen hatalom sem választhat el bennünket a te szeretetettől, mert a te szereteted jóval hatalmasabb ennél is, és ezek fölött áll. És köszönjük, Urunk, azt is neked, hogy ez akkor is igaz, amikor a körülményeink nem erre utalnak, vagy amikor nem ezt érezzük. Urunk Istenünk, így hívunk téged, és így várunk téged most. Így hívunk, hogy jöjj közénk, és így kérünk, Urunk, hogy legyél te most az ige magyarázója. És kérünk, Urunk, hogy te vegyél el most mindent, ami megakadályozna bennünket abban, hogy a te ígédre figyeljünk. Legyen az külső vagy belső akadály. És Urunk, ha zaj van bennünk, akkor kérünk, hogy jöjj be a zajunkba, és ott szólíts meg bennünket, és ott szólj hozzánk, és ott formálj bennünket. Szentlélek, Isten, hívunk téged, hogy légy közöttünk, légy jelen, és legyél te az ige magyarázója. Jézus Krisztusért kérjük. Amen. Isten igéjét, aminek alapján az üzenetét hirdetni szeretném ma, Ézsaiás könyvéből olvasom. Ézsaiás könyvének 41. részéből az első 13 verset. Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek! Szálljunk perbe egymással! Ki indította el napkeletről azt, akinek léptei győzelem kíséri? Ki adja hatalmában népeket, hogy királyokat tiporjon le? Porrá zúzza őket fegyvere, íjja előtt szétszóródnak, mint a polyva. Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre. Lába is alig éri az ösvényt. Ki tette? Ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva a nemzedékeket? Én az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok. Láttára a szigetek is megijednek, a föld szélein is reszketnek. Közelednek egymáshoz, összejönnek. Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak, légy erős. Biztatja a mester az ötvöst, aki simító kalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasznak, jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon. De te szolgám, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam. Barátomnak, Ábrahámnak utóda. A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és ezt mondtam neked, szolgám vagy. Kiválasztottalak, nem vetlek meg. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked. Ne félj, én megsegítlek. Tavalyi tanévben, 5. éves koromban lehetőségem volt arra, hogy Hollandiában tölthessek 3 hónapot egy ösztöndíjas programnak a keretében. És a sok tapasztalat mellett ez alatt az idő alatt Isten engem egy nagyon fontos dologra tanított meg. Ezen az ösztöndíjon minden kontinensről voltunk együtt diákok, és volt ott egy nagyon kedves indiai barátnőm, akivel nagyon sokat beszélgettünk. És ugyanúgy elmondtam neki az örömeimet, mint ahogy ugyanúgy elmondtam neki az aggodalmaimat, a félelmeimet, a kétségeimet is. És amikor ennek a lánynak az aggodalmaimról beszéltem, és a félelmeimről, akkor mindig csak annyit mondott nekem, hogy just give it to the Lord, csak add át Istennek. Nem kezdett el velem együtt aggodalmaskodni, vagy velem együtt félni, hanem teljes szívbeli meggyőződéséből mondta és bátorított engem arra, hogy ne féljek, adjam csak át Istennek, és minden rendben lesz, és minden meg fog oldódni. Ez az együtt töltött idő, ez a 3 hónap, az nagyon sokat bátorított és erősített engem abban, hogy valóban így kezdjek el élni, hogy csak bízzam Istenre a dolgaimat. A mai embernek az egyik alapvető érzése a félelem. A félelem és az aggodalom. Félünk mindentől, ami kiszámíthatatlan, ami bizonytalan, amit nem tudunk a kezünkben tartani, vagy amit nem tudunk kontrollálni. És ha magunk körülnézünk, ha körülményekre tekintünk csak, akkor valóban rengeteg okunk lehet arra, hogy valóban aggódjunk és féljünk. Félünk a jövőtől, mert kiszámíthatatlan. Kiszámíthatatlanak azok a dolgok, amik körülvesznek bennünket. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy nem tudhatjuk biztosan azt, hogy az a munkahely, ahova ma bejárunk minden nap dolgozni, oda egy hónap múlva is behívnak minket, és nem bocsátanak el, mert nincs szükség több emberre. Aggódunk a biztonságunk miatt. És a hétköznapjainkban is folyamatosan azt éljük meg, és a körülményeink azt az érzést éreztetik velünk, és azt sugálják nekünk, hogy ki vagyunk szolgáltatva nálunk erősebb hatalmaknak, felettünk álló erőknek. Itt gondolok arra, hogy ki vagyunk szolgáltatva például a banknak, amitől a kölcsönünket felvettük, és aminek azóta a kamatjai már az égbe szöktek. Szorít bennünket belülről, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy mit hoz a jövő. Ki vagyunk szolgáltatva ugyanúgy a főnökünknek, a jókedvének, hogy mi az, amit, milyen utasítást fogunk tőle kapni következőleg. Ugyanis szorítanak bennünket a villanyszámlák, amiket be kell fizetnünk, és nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk befizetni. Szorítanak bennünket más embereknek az elvárása is. És ezek a külső dolgok mellett szorítanak bennünket a saját belső félelmeink, szorongásaink is. Félünk attól például, amikor egy új életszakaszba lépünk be, mert nem tudjuk, hogy mit hoz, hogyan kell ott viselkednünk, mit kell tennünk, mik azok a biztos kapaszkodók, amikhez nyúlhatunk. Ki a valódi hatalom, és ki az, aki valóban irányítja az eseményeket, és hol találhatunk egy biztos kapaszkodót, ami nem fog meginogni. A most felolvasott ige szakasz a zsidó néphez szól, és egy olyan helyzetben, amikor emberileg nézve minden okuk meg lehetett arra, hogy féljenek és hogy rettegjenek. Szorongatva voltak és el voltak nyomva a Babilon nagyhatalmától. 70 éve fogságban voltak, a templomukat lerombolták, a templom kincseitől megfosztották őket, a nép vezetőit elhurcolták fogságba is, és nyomorban tartották őket, és szorongásban tartották őket. A nép pedig tele volt félelemmel és szorongással, mert úgy érezték ebben a helyzetben, hogy Isten elhagyta őket, hogy megfeledkezett róluk, vagy pedig gyengébbnek bizonyult, gyengébbnek, mint a babiloni istenek. Ebben a helyzetben szólal meg számukra a biztatás, az, hogy ne félj, mert nem úgy vannak a dolgok, ahogyan te látod. Isten nagyobb, mint azok a hatalmak, amik körülvesznek téged, és ő készíti már a szabadulást, nem feledkezett meg rólad. Az ige alapján három dologról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy milyen kapaszkodók után szoktunk nyúlni mi, amikor bajban érezzük magunkat. Mik azok a dolgok, amikkel szeretjük bebiztosítani magunkat. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy ezekhez képest milyennek mutatkozik meg a felolvasott igében is Isten hatalma. Harmadszor pedig arról, hogy Isten miért engedi meg néha, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amilyenbe Izrael népe is került, amikor szorongatnak, amikor nyomorgatnak, amikor mélységben vagyunk. Miért engedi meg Isten, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk? Először tehát arról szeretnék beszélni, hogy mit teszünk akkor, hogyha bajba kerülünk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunkra jellemző az, hogyha valami nagy baj ér bennünket, vagy hogyha segítségre szorulunk, akkor azonnal elkezdünk különféle kapaszkodók és biztosítékok után nyúlni, mert szeretjük bebiztosítani magunkat, és próbáljuk ezt az életünk során minél több mindennel megtenni. Stabil anyagi háttérrel próbáljuk ezt jó kapcsolatokkal, jobbnál jobb kapcsolatokkal megtenni, vagy betegség ellen újabb és újabb, minél jobb gyógyszerekkel, vitaminokkal. És a mai világ, ami körülvesz bennünket, az arra is biztat és arra is bátorít bennünket, hogy tegyük meg ezt minél jobban. Biztosítsuk be magunkat minél jobban. Kínálja fel számunkra a lehetőségeket és a kapaszkodókat, amik után nyúlhatunk bármikor. Rengeteg tanácsot, jó ajánlatot hallhatunk ma arra nézve, hogy hogyan lehet még jobban az egészségünk. Hogyan lehetünk még boldogabb, mitől lehet még jobb az életvitelünk. A tévé, az újság minden árasztja magából a jobbnál jobb ajánlatokat, és a jobbnál jobb kínálatokat a kapaszkodóra, ami után nyúlhatunk, hogyha szükségünk van rá. És azt ígérik ezek az ajánlatok, hogy kiegyensúlyozott élet, kevesebb stressz, boldogságvárák, mondják, egy újfajta életvitel, vagy egy új módszer. Arra nevelnek bennünket, hogy bástyázzuk körül magunkat, hogy vegyük körül magunkat ilyen kapaszkodókkal, hogy biztonságban érezzük magunkat. Mi pedig ember lévén nyúlunk ezekhez a kapaszkodókhoz, és valóban használjuk is őket, azért, mert kéznél vannak, azért, mert csak egy karnyújtásnyira vannak tőlünk, és azért, mert kézzelfogható biztosítékot, kézzelfogható biztonságot jelentenek a számunkra. Van egy ismerősöm, aki mindent megtenne azért, hogy bebizonyítsa, a víztisztító gépekben van az egészség kulcsa. A baj csak az, hogy ez az ismerősöm annyira meg van győződve ennek az eszköznek a teljes biztonságot adó hatalmáról, hogy amikor elmegy Görögországba nyaralni, vagy akárhova megy, oda is magával viszi ezt a kis eszközt. És a családban mindenkit próbál arról meggyőzni, hogy mennyire fontos és mennyire hasznos ez a kis szerkezet. Azt is hozzá kell tenni viszont, hogy ő a családunkból, aki a legtöbbet betegeskedik, aki állandóan és folyamatosan egyik betegségből megy át a másikba. És ezzel nem azt szeretném mondani, hogy bármi baj is lenne ezekkel a víztisztítógépekkel, hanem azt szeretném ezzel kifejezni, hogy mennyire rabjává tud válni az ember egy ilyen kis emberi kézalkotta eszköznek, és mennyire képes abba kapaszkodni, és mennyire hiába való, és mennyire nincs ereje ezeknek az eszközöknek. Azért is szeretünk ezekbe kapaszkodni, mert ezeken keresztül is mégis valamilyen módon mi kontrolláljuk azt, hogy az események hogyan folyanak. Mi döntjük el, mi választjuk ki magunknak a megoldást, mi döntjük el, hogy mi az, ami segíteni fog nekünk, mi nyúlunk oda hozzá. Izrael életében is komoly kísértést jelentett az, hogy ilyen számára biztonságosnak vélt bástyákkal körülbástyázza és körülvegye magát. A fogság ideje alatt, mivel valóban úgy érezték, hogy Isten elhagyta őket, és attól féltek, hogy Isten gyengének bizonyult, hogy a babiloni istenek talán erősebbek, mint Izrael istene, és azért vannak most a fogságban, az ebből való érzésükből kifakadóan különböző báványok után kezdtek el nyúlni, különböző kapaszkodók, kézzelfogható kapaszkodókkal kezdték bebiztosítani magukkal. Egy mesterember öntött egy szobrot, és ha az illető, aki kérte ezt a szobrot, gazdag volt, akkor még egy láncot is rátettek a szoborra, és lehetett leborulni előtte, lehetett imádni. Ha a szobor megrendelője szegény ember volt, akkor pedig fából készítették el ezeket a szobrokat, amikbe utána bizalmukat vetették, és amitől a megoldást és a segítséget várták ezután. A baj csak az volt ezekkel a szobrokkal, mint gyakran a mi saját kapaszkodóinkkal is, hogy valójában képtelenek voltak arra, hogy bármit is cselekedjenek. Isten ebben a részben is gúnyosan ír arról Izraelnek, hogy vegyék észre, hogy ezt a tehetetlen bálvány szegekkel kell megerősíteni ahhoz, hogy egyáltalán egyben maradjon, hogy ne essen. Hogyan tudna egy ilyen eszköz, egy ilyen bálvány, aminek magának is segítségre van szüksége arra, hogy népeket mozgasson, hogy Izraelt kihozza a veszedelemből, hogy bennünket megmentsen. Biztatja a mester az ötvöst, aki a simító kalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasztásról. Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne inogjon. Szegekkel kell megerősíteni ahhoz, hogy egyáltalán meg ne inogjon. A mi kapaszkodóinkkal is gyakran az a baj, hogy hasonlóak Izraelnek ezek a kézzel készített erőtlen isteneihez. Gyenge kapaszkodók, amik megdőlnek. Ismerek egy idős házaspárt, aki számára mindig is fontos volt az, hogy anyagi jólétben éljenek, és így sikerült is elég jó kis összeget összegyűjteniük maguknak. Azonban kiderült, hogy a férfinak a feleség beteg lett, és a férj reménykedett abban, hogy majd a pénzével meg tud vásárolni jó orvosokat, akik meggyógyítják a feleségét. És járt orvosról orvosra, azonban kiderült, hogy a felesége gyógyíthatatlan beteg, semmit se ér most ezzel a kapaszkodójával. Kihez forduljon ilyenkor? Ki az, aki segítséget adhat neki? És azt szeretném most megkérdezni, hogy mi az, ami a mi életünkben ilyen biztonságot jelentő bástya? Mi hova fordulunk, hogyha segítségre van szükségünk? Mik a mi kapaszkodóink, mik a mi bástyáink, amiktől a megoldást várjuk, amitől a reménységet várjuk, amitől a boldogságot várunk? Mi az, amire Isten nekünk is azt mondaná, hogy ilyen gyenge emberi kézalkotta bálvány, mint ezek a babiloni istenek, mint ezek a babiloni bálványok. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy ezekkel szemben, ezekkel a gyenge kapaszkodókkal szemben Isten hatalma milyennek mutatkozik meg a felolvasott ige szakaszban. Isten úgy jelenik itt meg, mint aki nem áll, és aki nem segítségre szorul, hanem mint aki cselekszik. Ő az, aki az eseményeket irányítja, mert van hatalma rá. Nem olyan, mint egy néma tehetetlen bálvány, ami ugyan kéznél van, és látható, és látszat biztonságot ad, de valójában semmi hatalma nincsen. Isten olyan az, aki cselekszik, és aki mozgatja a szálakat a háttérben. Ha emberi szemmel ránézünk Izrael helyzetére, akkor csak annyit látunk, hogy nagy hatalmak jönnek-mennek a fejük fölött, és befolyásolják az életüket, nyomorgatják őket, azt tehetnek velük, amit szeretnének. A valóság azonban mást mutat. A valóság az az, hogy Isten az, aki a háttérből mozgatja a szálakat. Egy perzsa királyt küld szabadítónak, egy pogány perzsa királyt, akit Cirusnak neveznek, és az ő kezébe adja Babilon hatalmát. Róla szólnak a felolvasott versek. Kiindítottál napkeletről azt, akinek léptei győzelem kíséri. Kiadja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le. Órá zúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a polyva. Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva a nemzedékeket? Én az Úr vagyok az első. Isten másképp munkálkodik, és másképp cselekszik, mint ezek a tehetetlen bálványok. Ezek a tehetetlen bálványok, ezek gyakran úgy cselekszenek, és úgy mozognak, ahogy mi szeretnénk, mi irányítjuk őket. Isten azonban olyan megoldásokat készít Izrael számára is, és a számunkra is, amik nem tőlünk jönnek, és amik nem a mi hatalmunk, nem a mi kontrollunk alatt vannak. Ki gondolta volna azt, hogy Isten egy pogány uralkodón keresztül fogja elkészíteni Izrael számára a szabadulást? És őt fogja mozgatni, és őt fogja arra indítani, hogy ne elnyomja Izraelt, hanem békés politikát folytasson feléjük, és megengedje, hogy a templomot újraépítsék, hogy a foglyokat újra visszavigyék, hogy hazatérjenek a fogságból. Isten volt az, akinek van hatalma erre, aki ezt véghez vitte, mert ő képes cselekedni. Sokak számára nem is olyan távoli emlék a Szovjetunió és a berlini fal összeomlásának az emléke, és a legtöbben az itt ülők közül, én már nem, de sokan, akik itt ülnek, tanúi lehettek annak, ahogyan ez a nagy hatalomnak is megdönthetetlennek tűnő nagy hatalom hirtelen néhány hét alatt összeomlik, mint a dominó. És mások elmeséléséből szoktam hallani, ahogy az iskolákban, vagy a munkahelyeken mennyire az volt mindenkinek a kötelessége, hogy az eszme megdönthetetlenségét hirdesse. Halljuk is a mondást, amit mindenkinek mondania kellett, hogy Lenin élt, Lenin él, és Lenin élni fog, és ez az eszme megdönthetetlen, és semmi se állhat az útjába. Aztán sokan álltak megdöbbenten, 1989-ben akár a tévé előtt is, amikor láthattuk azt, hogy ez a megdönthetetlennek tűnt nagy hatalom, ez már szinte bábányá vált nagy erő, hirtelen, mint a dominó összeomlik, néhány hét alatt. Semmit se ért az ereje. Amikor a perzsa király Cirus megdönti Babilon hatalmát, akkor valami ehhez hasonló dolog történt. Egy hasonlóan nagy hatalom, mint a dominó hirtelen összeomlik. Mert Isten cselekszik. Cirus királytól rettegnek a szigetek, az országok, mert a léptei győzelem kíséri. És ezzel a példával is csak azt szeretném szemléltetni, hogy amikor az Isten cselekszik, akkor valóban a nagy hatalmak így dőlnek össze, mint a dominók. Mint a dominó, mint a kártyavár. Mert Istennek van hatalma arra, hogy ilyen nagy hatalmakat mozgasson. Az ő kezében vannak a nemzetek. Elsőre úgy tűnik, hogy ezek a nagyhatalmak döntenek el mindent, vagy az emberi kéz alkotta a gyenge istenek, de a valóság azt mutatja, hogy Isten kezében van a hatalom, ő az, aki irányít. És a nagyhatalmak jönnek és mennek, de Isten az, aki mindvégig ezekben ugyanaz marad. És ugyanez igaz azokra a nagyhatalmakra és azokra az elnyomásokra, amik bennünket érnek. Isten kezében van a hatalom, ő az, aki a háttérben a szálakat irányítja, és ő az, aki cselekvő Isten, és van hatalma a háttérből irányítani. Utoljára pedig arról szeretnék beszélni, hogy vajon Isten miért engedi meg néha, hogy ilyen mélységbe kerüljünk, miért engedi meg azt, hogy ilyen szorongató körülmények vegyenek körül bennünket, és miért engedte meg Izraelnek is. Isten nem csak azzal bíztatja Izraelt, hogy ő nagyobb, mint Babilon hatalma, és hogy erősebb, mint a gyenge istenek, hanem azzal is biztatja őket, hogy szereti őket, és hogy nem feledkezett meg róluk, és hogy semmi értelme nincsen másban bízniuk, csak benne, és hogy már készíti számukra a szabadulást. Van egy ismerősöm, aki nemrégiben a munkahelyi nehézségeiről beszélt, és azt kérdezte meg, hogy de hát vajon Isten miért éppen rajtam segítene ebben a helyzetben? És a válasz nagyon egyszerű volt, azért, mert szeret, azért fog rajtad segíteni. Isten nem csak olyan Isten, aki hatalmas, és akinek hatalmában van az, hogy a szálakat a háttérből mozgasson és cselekedjen, hanem olyan Isten, akit érdekel, aki személyesen ismer bennünket, és ott van velünk a mélységben, ott van velünk a nehézségben, és ő az, akit érdekel, hogy mi történik az életünkben. Izraelnek nem azért kellett fogságban lennie, mert Isten megfeledkezett róluk. Nem azért engedte meg a fogságot számukra, mert gyenge Isten, hanem azért, mert tanítani szerette volna őket ezzel valamire, tisztítani szerette volna a szívüket, meg a hitüket ezáltal. Később azt írja Ézsaiás, hogy de megolvasztottalak, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában, hogy megtud, én vagyok az Úr. A fogsággal Istennek célja volt. Az volt a célja, hogy tisztítsa a népének a szívét, amelyik állandóan elfordult tőle, és állandóan más istenekhez fordult. És az volt a fogsággal a célja Istennek, hogy ha már annyira mélyre kerüljön Izrael, hogy valóban már tudja eldobni minden más kapaszkodóját, és tudjon végre csak Istenhez kiáltani, és tudja abban a mélységben valóban megtapasztalni, hogy Isten az egyedül, aki rajtuk tud segíteni. Úgy gondolom, hogy mi is nagyon gyakran csak akkor fordulunk Istenhez, ha már nagyon szorítanak bennünket a körülmények, ha már nagyon mélységben vagyunk. És Isten néha szándékosan víz be bennünket ilyen mélységekbe, ilyen szorult és kiszolgáltatott helyzetekbe, azért, hogy valóban vele vigyen bennünket abba, hogy elengedjünk minden kapaszkodónkat, és tanuljunk meg végre csak benne bízni, és nem másfele nyúlni, és nem másfele kapaszkodni. Az ilyen emberileg lehetetlen helyzeteken keresztül tudja kimunkálni bennünk azt, hogy csak benne bízzunk. nem elvet ilyenkor, hanem közelebb akar vonni magához, és tisztítani akar. Az ösztöndíjon, amit kint töltöttem, ez alatt a 3 hónap alatt, Isten úgy tudta ezt bennem kimunkálni, hogy ott kint az idegen helyen nem voltak meg a saját magam biztonságos bástyái és kapaszkodói, amikben azelőtt bíztam, hanem nem volt más választásom, mint tényleg, ha bármiféle aggodalmam vagy félelmem volt, akkor Istenhez kiáltani és hozzászólni, és így megtapasztalni azt, hogy ő valóban velem van minden helyzetben. Sokszor Isten az ilyen nehéz és szorult helyzeteket munkálja arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Kire nézünk, ha bajba vagyunk, és kihez fordulunk, hogyha segítségre szorulunk? A körülményeinkre nézünk, amik összeszorítanak bennünket, és amik csak félelmet meg aggodalmat keltenek bennünk. Vagy próbáljuk magunkat bebiztosítani, és kapaszkodók után nyúlunk, amik egy idő után összedőlnek, és utána csak újabb kell? Hogy tudjuk kérni Istent, hogy formálja át a gondolkodásunkat, és hogy tudjuk az ő szemével nézni a dolgokra és az eseményekre, és tudjunk bízni benne és a vele való kapcsolatunkban. És le tudunk-e borulni Isten előtt is, és kérni azt, hogy ő legyen az, aki segít bennünket, aki a körülményeink ellenére is segít bennünket a megoldást meglátni, és meg tudjuk-e hallani azt a megoldást, amit Isten ad a számunkra, vagy mi magunk akarjuk kontrollálni és irányítani az életünket, és különböző kapaszkodók után nyúlni. Pál apostol biztatását szeretném újra felolvasni a római levélből, befejezésképpen. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy igaz az, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem semmilyen szorongattatás, vagy veszedelem, vagy mélység, vagy hatalom, semmi sincs, ami erősebb lenne a te szeretetednél és a te hatalmadnál, és semmi sincs, ami elválaszthatna bennünket tőled, és attól, hogy te hűséges vagy hozzánk is, és hogy téged érdekel, hogy mi van az életünkben. És bocsáss meg, Urunk, kérünk azért, hogy olyan sokszor körbebástyázzuk magunkat, és olyan sokszor keressünk az biztonságunkat, és kutatjuk mindenhol, csak nem benned. Bocsáss meg, Urunk, azért, hogy nyúlunk mindenhova, és kiáltunk mindenkihez, csak nem hozzád. Bocsáss meg, Urunk, azért, hogy olyan nehezen tudunk bízni benned, és olyan nehezen tudjuk elhinni azt, hogy tiéd minden hatalom. Arra kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket, és formálj bennünket arra, hogy folyamatosan tudjuk elengedni a saját kapaszkodóinkat, és tudjunk csak benned bízni, és tudjuk meglátni azokat az utakat, azokat a megoldásokat, amiket te nyitsz előttünk. És Urunk, imádkozunk azokért, akik valóban szorult helyzetben vannak most, és nehéz helyzetben vannak, mert szorongatják őket a kölcsönök, vagy a számlák, vagy másféle elvárások. Kérünk, Urunk, hogy formáld ki bennünk, hogy megtapasztaljuk, és ezekben a helyzetekben is tudjunk csak rád nézni, és rájönni, hogy csak te vagy egyedül az Úr, akinek hatalma van. És Urunk, ha nem vagyunk szorult helyzetben, akkor pedig taníts bennünket hálát adni. És taníts bennünket arra, hogy ebben a helyzetben is csak rád nézzünk, és ne eltávolodjunk tőled, hanem a hálánkkal még jobban közeledjünk feléd. Jézus Krisztusért kérünk, hogy taníts bennünket hinni benned. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.